Azt hiszem, hogy mi, akik szeretjük az Urat, annyira boldogok és hálásak vagyunk, amikor dicsőítő énekeket énekelhetünk. Örülünk, hogy nem egy ember dicsőségére énekelünk, hanem a mi Istenünk dicsőségére, aki szeretett minket, aki önmagát adta mi érettünk, aki megfizette értünk az árat a Golgotai keresztfán. Ma arra gondoltam magamban, hogy sokan elzarándokoltak Jeruzsálemben, hallottam a híreket, és sokan nehéz keresztet vittek, nem mind, de sokan nehéz keresztet hordoztak ott az utcákon. Arra gondoltam, hát nem csodálatos az, hogy az igazi hívők számára helyettük az Úr vitte a keresztet. Hát nem valami dicsőséges dolog az? Az emberek talán csak utánozzák, és megszervezetten be akarnak mutatni valamit. De tudjátok, mi érettünk az Úr vitte a keresztet, hogy oda ment, hogy megfizette az árat, és megfeszítetett. Az emberek talán sajnálatos jelenségnek tartják ma, hogy keresztre feszítették őt, hogy szenvednie kellett. De mi azt mondhatjuk, hogy nagyon örülünk, hogy elvállalta a szenvedést, hogy megfizette az árat, hogy megváltott minket. Mennyire örülünk ennek, mert tudjuk, hogy nagy dolgot tett értünk. És erről csak is azok tudnak énekelni, akikben nagy dolgokat végezhetett. Akikben még nem tett semmit, azok egyáltalán nem is énekelhetnek róla, kedveseim. De ennek még ez még megtörténhet. Megtörténhet, még nem túl késő. Isten még mindig az ő terve szerint cselekszik, és tudjuk, hogy még mindig nagyszerű dolgok történhetnek. Ma este megtapasztalhatjuk őt, ha még nem tapasztaltuk meg az Urat. Ő ki akarja nyilatkoztatni magát nekünk. Mielőtt együtt imádkoznánk, szeretnék felolvasni Istennek egy újabb igéjét. A Péter második leveléből, az első fejezet, a 10. verstől. Itt Péter kimondja ezeket a drága szavakat. Talán fel kellene állnunk, miközben felolvassuk az ígét. Ezért annál inkább szorgalmasan arra törekedjetek, tehát szeretett testvéreim, hogy megalapozzátok elhívásotokat és kiválasztottságotokat, mert ha ezt teszitek, bizonyosan soha nem fogtok megbukni. Mert ezen a módon biztosítva lesz számotokra a bemenetel, ami Urunk és megváltunk Jézus Krisztusunk örökkévaló birodalmába. Ezért arra is gondosan ügyelni akarok, hogy folyamatosan emlékeztesselek benneteket ezekre a dolgokra, még akkor is, ha már ismertek számotokra, és szilárdan megalapozottak vagytok az igazságban, ahogyan ez létezően fennáll nálatok. De én kötelességemnek tartom, hogy amíg még e testnek a hajlékában lakozom, ilyen emlékeztetéssel ébren tartsalak benneteket. Különösen, mivel tudom, hogy testem sátrának letétele hirtelen fog bekövetkezni, amint azt, ami Urunk Jézus Krisztusunk is kijelentette nekem. De gondoskodni akarok arról, hogy az én hazaköltözésem után is, ha már nem leszek, mindig képesek legyetek ezeket a dolgokat eszetekbe idézni. Hadd imádkozzunk! Hűséges Istenünk, szívünk mélyéből köszönjük neked, hogy mindig szemünk előtt tarthatjuk a te ígédet. Uram, nem akarjuk elfelejteni, hogy mindig erőteljesen a gyertyatartóra állítsuk azt, és magasztaljuk is azt a tényállást, hogy nagy dolgokat tettél most a napjainkban is. Uram, mert te nem titokban, hanem világszerte munkálkodtál. Az egész világ láthatta és hallhatta, és még mindig láthatja és hallhatja, mert te vagy a munkában, te végzed a te művedet, Uram. Dicsőítjük a te kegyelmedet, magasztaljuk a te nevedet. Hűséges Urunk, köszönjük neked, hogy elmentél, Uram, és megfizetted az árat érettünk. Ó, Uram, most már készen akarunk lenni, amikor újra meg fogsz jelenni, és magadhoz veszed a tiédet. Segíts meg népedet. Segíts meg minket, Uram, könyörülj rajtunk ma este, és ezekben a napokban is. Uram, hadd legyen, hogy a Te ígéd minnyájunkban kihatása legyen arra, amire küldted azt, Uram. Kérünk, imádkozunk, légy minnyájunk segítségére a hallásban, és segíts a szólásban is. Ó, Uram, magasztaljuk és dicsőítjük, imádjuk a Te dicsőséges Jézus nevedet. Amen. Amen. Hisszük, hogy ezek olyan napok lesznek, amelyeket Isten azért készített, hogy az emberek üdvözüljenek, megszabaduljanak, meggyógyuljanak, és áldásban részesüljenek. Hogy ezeknek a napoknak a végén hálával tekinthessünk vissza arra, amit Isten véghez vitt. Már énekeltünk hitben, az Úr nagy dolgokat tett itt rajtunk, örvendezve a porban, mi imádunk téged, és hisszük, hogy már eddig is sokat és nagyszerű dolgokat tett, és hisszük, hogy még többet és még nagyobbakat tud és fog tenni. Mindazok, akik egy szerda este itt voltak az ima órán, hallhatták azt az ima kérést, amelyet szintén először és egyedülálló módon lett előterjesztve számunkra is. Bizonyára hallottatok már a 20. század betegségéről, az AIDS-ről. Gyógyíthatatlan, reménytelen az érintettek számára. Ki emlékszik arra a szerda estére itt ezen a helyen, amikor az ima kérés elhangzott, elő lett tárva, és az eset a CSSR-ben gyógyíthatatlanul várta a halált, és mégis Isten hitet adott nekünk, és tegnap jött a levél, igaz? Tegnap jött a levél, hogy Isten 100%-osan meggyógyított és csodát tett, és ezért szívből hálásak vagyunk. Nem igaz, rossz testvér? Emlékeztek arra az estére ezen a helyen, amikor hittel mertük Istent szaván venni, nem számít, hogy ki hogyan észlelte. Azt mondjuk, hogy meghallgatott minket. Ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Amint tudjátok, jót tesz nekünk, amikor bizonyságtételeket hallunk, és értesülünk arról, hogy Isten válaszolt az imára. Szóval nekem jót tett. Amikor ezt tegnap hallottam, boldog és hálás voltam a szívemben. Miért nem mernénk újra és újra szaván venni Istent? Az ő szaván venni őt, bízni benne, hinni neki, és tudatos lenni afelől, hogy a Golgotai kereszten már is mindent helyrehozott, hiszen erről akarunk ma beszélni is. De csak akkor találhat gyakorlati alkalmazásra és tárulhat fel, ha hisszük, hogy ez személyesen értünk történt, és személyesen számunkra rendelkezésünkre áll, elérhető, hogy személyesen meglettünk váltva. Ennek nagyon személyes dologgá kell válnia nekünk. Különösképpen azokhoz szeretnék egy szót intézni rögtön az összejövetelek elején, akiknek ez a jellegű összejövetel még újdonság. Én garantálhatom nektek, hogy ez csak az első alkalommal egészen új. A második alkalommal már nem is olyan egészen új. A harmadik alkalommal pedig már ismert, és az összes további alkalmak pedig egyszerűen a szellemi életünk részét képezik. Így tehát valamikor mi is először jöttünk el egy ilyen összejövetelre, és hálát adunk Istennek, hogy úgy irányította a lábainkat, és úgy mozgatta meg a szívünket, hogy Isten ígének a sugallata alá kerültünk. Ki az közületek, aki hálás azért, hogy egyszer először került egy ilyen jellegű ígehirdetés alá? Amen, amen. Dicsőség az élő Istennek. Halleluja. Itt otthon vagyunk. Semmi szükségünk nincs formaságokra, a Szent Szellem erejének a kihatására, az Istentől származó új életre, az Istennel való új megtapasztalásra van szükségünk ezekben a napokban. Ugyanakkor különösen üdvözöljük azokat a barátainkat is, akik először vesznek részt egy ilyen jellegű Isten tiszteleten. És arra kérünk benneteket, hogy legyetek elnézőek velünk, ha vannak olyan dolgok, amelyeket nem egészen értetek meg, és amelyek újak számotokra egy Isten tiszteleten. Ne aggódjatok emiatt, az Úr kegyelméből mindenben világosságot fog adni nektek. Akkor rögtön azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy ha lehet, Isten segítségével tegyük félre mindazt, ami szorongat, csüggeszt, terhel, sőt, nyomaszt, hogy tényleg le tudnánk tenni és felhasználni ezeket a napokat arra, hogy Isten jelenlétébe kerüljünk, hogy újból megtapasztaljuk, átéljük őt. Hadd foglalkozzunk ezzel az üggyel. Elnézést, éppen ami szeretett testvérünket látom a Német Demokratikus Köztársaságból. Isten hozott, Isten áldjon meg. Egy férfi, akinek mennyi is volt neki, 16 vagy 25 törött csontja volt, és Isten meggyógyította őt. Vannak olyan dolgok, amelyekről szinte azt kellene mondanunk, hogy nem is léteznek, és mégis léteznek, mert Istennél minden dolog lehetséges, valójában minden. És ezekben a napokban csak szeretnénk, ha a hitünk egy kicsit magasabbra szárnyalna, hiszen nem önmagunkban és a mi képességünkben sem hiszünk. Hitünket az élő Istenben vetjük, és ő mindent megtehet. Magasztalva és áldva legyen az ő dicsőséges neve. Ha fel akarnánk sorolni az összes tanúságtételeket arról, amit Isten tett, vagy beszámolnánk róla itt, sok lenne a mondani való. Azok között, akik tudomást szereztek arról, hogy Isten mit tett ebben a nemzedékben, úgy tűnik, széles körben elterjedt az a vélemény, hogy Branham testvér hatalmas szolgálatával minden befejeződött. Én egészen más véleményen vagyok ebben. Az a kialakított nézetem, hogy Isten az ő hatalmas szolgálatával egy teljesen új kezdetet tett, hogy ebben a nemzedékben Jézus Krisztust úgy állítsa elénk, mint aki tegnap, ma és az örökkévalóságban is ugyanaz. Mert bárki képes szavakkal sokat mondani, de amikor Isten kiáll mellette és megerősíti, igazolja az ő szavát, akkor öröm van a szívben, öröm van az otthonunkban, öröm a gyülekezetben, öröm Isten népe között. Következetesen minden félreteszünk, ami aggasztana és elkedvetlenítene minket, és ügyeljünk arra is, hogy ne terheljük egymást semmilyen megjegyzéssel, vagy kijelentéssel, kifejezésekkel. Hasznosítjuk vagy használjuk ki ezt az időt arra, hogy elcsendesedjünk Isten előtt, és csak ott mondjunk valamit, ahol szükséges, és ahogy Pál apostol is fogalmaz, áldást hoz a hallgatóságnak. Ha meg vagyunk győződve arról, hogy az, amit mondani akarunk, áldást hoz az érintett személynek, akkor szívből örömmel mondjuk. De ha mérlegeljük a dolgot, és a legkisebb kétség is felmerül, akkor ne mondjatok semmit. Mert ami nem hit által történik, az bűn. És hit által csak azt mondhatjuk, amit Isten előtt megállja a helyét. Igaz ez? Tehát Isten segítségével hadd éljünk a szerint. Tudom, hogy mindannyiunknak szüksége van Isten erejére és az ő bölcsességére is, hogy mindennek eleget tudjunk tenni, és amiben még mindig hiányosak vagyunk, ott legyen ő a segítségünkre. Már régóta az Úr elé tettük ezt a három napot, hogy ő tegye őket különleges áldássá számunkra, és nem csak számunkra, hanem sok mások számára is. Ma arról fogunk beszélni, hogy mi történt azon a nagypénteken majdnem 2000 évvel ezelőtt. De nem csak arról, hogy mi történt, hanem arról is, hogy mi kapcsolódik számunkra ehhez a nagy eseményhez. Ha csak annyit tudnánk, hogy mi történt ott, anélkül, hogy tudnánk, milyen mértékben kapcsolódik hozzánk, vagy milyen mértékben összefüggésben áll velünk, akkor nem lenne semmi hasznunk belőle. Szeretnénk egy teljes mértékű áldást kapni abból, ami ott történt, és legyen, hogy Isten az ő kegyelméből szabadon rendelkezhessen rajtunk. Adjon kegyelmet a szólásra, kegyelmet a hallásra, kegyelmet a hitre, kegyelmet a vele való együttélésre ezekben a napokban. És ha ennél fogva becsuknánk a szemeinket, és teljesen elmélyülnénk, és összekapcsolódnánk Istennel a szívünkben és a lelkünkben, hogy valóban átéljük mindazt, ami érettünk történt, és hogy magunkkal vihessük az életünk során. Hadd olvassunk fel néhány ígeverseket a Szentírásból, kezdjük el a Máté 27. fejezetével. A Máté 27. fejezetének olvassuk a 45. versétől. Máté 27, a 45. verstől kezdődően. A 6. órától pedig sötétség borult az egész országra a 9. óráig. És a 9. óra táján Jézus hangosan felkiáltott, Eli, Eli, lema sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Amikor ezt néhányan az ott állók közül meghallották, azt mondták, Íjést hívja. És nyomban szaladt is az egyikük, fogott egy szivacsot, megáztatta azt ecettel, rátette egy nátszálra, és inni akart adni Jézusnak. De a többiek azt mondták, hagyd azt, hadd lássuk, hogy Jézus tényleg eljön-e segíteni neki. Jézus azonban még egyszer hangosan felkiáltott, vagy felordított, majd feladta a szellemét akkor. Ekkor a templomban a függöny ketté szakadt fentről egészen le. A föld megrengett, és a sziklák megrepedeztek. A sírok megnyíltak, és az elaludt szentek sok teste feltámadt, fel lett támasztva. Az ő feltámadása után kijöttek sírjaikból, bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Talán először eddig az ige szavából kérhetem, hogy még egyszer álljunk fel imádkozni. Hűséges Uram, felolvastuk ezt az ige szakaszt, és szellemben beleképzeljük magunkat abba a napba, amikor mindez megtörtént és lezajlott ott. Hűséges Uram, egyrészt elszomorít bennünket, hogy ez szükségessé vált, és hogy neked kellett végigjárnod azt az útat, amit senki más nem tehetett volna meg, vagy nem tett meg. Mekkora egy nagy nap volt ez, ó Uram! Egy nap, amely az üdvtörténelemnek egy része lett. Isten és az emberiség kiengesztelődésének egy napja. Szeretett Urunk, bár csak elcsendesítenél bennünket ma a Te jelenlétedben, hogy úgy lássunk Téged, mint a megfeszítettet, mint az ég és föld között függőt, mint azt, aki az utolsó csepp vérét is hagyta folyni, hogy megváltson bennünket. Isten szeretett báránya, kérlek, használd fel ezt a napot, bár lenne tetszésedre ezt az estét arra használni, hogy szólj a szíveinkhez, elérni a mi szíveinket, megnyerni őket. Árasz el mindannyiunkat isteni szereteteddel. Neked, Isten drága bárányának, aki hagytad magad megöletni, tied legyen a dicsőség, a tisztesség, az imádat mindörökkön örökké. Amen. Hadd álljunk még így, miközben elénekeljük a kórust, vagy a refrént, méltó vagy Uram. Méltó vagy Urunk, méltó vagy Urunk. Méltó vagy Urunk. És Istenünk, átvenni tőlünk a magasztalást és a tiszteletet, a dicsőítést és a tisztességet. Egyedül Te vagy méltó, Urunk. És még egyszer, méltó vagy, Urunk. Méltó vagy, Urunk. Méltó vagy, Urunk. Átvenni tőlünk, vagy részesedni a magasztalásban, a dicsőítésben, a tiszteletadásban, és az imádatban. Méltó vagy, Urunk és Istenünk. Amen. Leülhettek. Bárki legyen az, aki olvasta a Szentírást, tudja, hogy Isten az embert az ő képmására teremtette, hogy közösségben legyen ő vele, hogy örökké éljen bűn, betegség és halál nélkül. Isten azt akarta, hogy az ember megmaradjon a zavartalan közösségben és egységben vele az örökkévalóságig. Azt tudjuk, hogy az első Mózes 1.27 szerint az Úr, ami Istenünk, megteremtette az embert. Az ember a teremtés megkoronázása. Az utolsó, a legnagyobb, a leghatalmasabb. Isten az embert minden létező földi dolgok fölé állította, ami létezett. De ez a zavartalan közösség nem tartott túl sokáig. Itt történt ezen a földön, hogy az ellenség rabul ejtette az első emberi lényeket, és így az ő befolyása alá vonta őket, és ezzel az ő hatalmába kerültek, hogy uralmat gyakoroljon felettük. Az Istennel való kapcsolat megszakadt, a közösség véget ért, az ember ki lett taszítva a paradicsomból, és Isten és remény nélkül kétségbe esetten folytatták tovább az útjukat az emberek attól kezdve. Akkor Isten már az Ószövetségben megjelentelte prófétákon és az ő szolgáin keresztül, hogy a megváltó el fog jönni. Az első közlemény maga az Úr adta tudtul az első Mózes 3. fejezetének 15. versében, amikor ott az asszony magváról beszélt, aki eljön majd, hogy széttapossa a kígyó fejét. Ettől az első ígérettől kezdve más ígéretek is elhangzottak a próféták száján keresztül, és így élő reménység lett azokban, akik bár elszakadtak Istentől, mégis vágyakoztak arra, hogy újra kapcsolatba kerüljenek vele. Mert tudták, hogy ez az egymástól elkülönült állapot nem lehet az, amit Isten az örökkévalóságban akar. Voltak emberek, akik Istentől el voltak válva, mint mindenki más, de az volt a rendeltetésük, hogy újra összekapcsolódjanak és egyesüljenek Istennel. És ezek voltak azok az emberek, akik az egész Ószövetség idején magukban hordozták ezt az élő reménységet, hogy eljön az Istennel való megbékélés ideje. A részletekre pedig még később vissza fogunk térni. Isten soha nem hibázott, minden az ő programja szerint zajlik le, csak nekünk, embereknek néha nehézséget okoz, hogy beilleszkedjünk Isten akaratába és tervébe. De éppen az ilyen jellegű Isten tiszteletek arra szolgálnak, hogy ne filozófálgassunk, hanem felismerjük, hogy Isten az ő szaván keresztül szól hozzánk, beszél velünk, kötelezően szól hozzánk, és hogy az ő szava nem térhet, és nem is fog üresen visszatérni, hanem beteljesíti azt, amire el lett küldve. Jegyezzük meg az első pontot. Az emberiségen belül Ádám óta léteztek azok, akik pontosan tisztában voltak azzal, hogy az Istentől elválasztott állapot nem lehet a végleges. Olyan emberek voltak, akik az élő Istenbe vetett élő reménységet hordoztak magukban. Ma elmondhatom nektek, hogy Isten nem okozott nekik csalódást. Isten visszaigazolta azt a reményt, amelyet ő maga helyezett beléjük az ő ígérete alapján. Ezt igazolta is, mert ahogy éppen az imént mondtam, vagy megjegyeztem, az első ígéret az Úr szájából származott, hogy az asszony magva el fog jönni, hogy széttapossa a vén kígyó fejét. Külsőleg minden ember ennek a befolyásnak a kihatása alá került itt ezen a földön. És ebből kifolyólag kellett az Úrnak az ő szellem testéből egy hús és vér testbe eljönnie, hogy itt egy emberi, fizikai testben, mint az uraknak az ura és a királyoknak a királya, megváltságot szerezzen, és jogosan kiváltson minket, mert fizikai értelemben egy része vagyunk ennek a földnek, földi értelemben. A földből lettünk véve, és a földbe térünk vissza. De ebben a földi viskóban van még valami más is, mégpedig valami isteni. Ebben ott van a lélek, és ez a lélek meg kellett legyen váltva, ki kellett legyen ragadva a sátán befolyási övezetéből, hogy vissza legyen helyezve az Isten országába. Itt azt olvastuk, de a hatodik órától kezdve sötétség borult az egész országra a kilencedik óráig. Ebben az összefüggésben két szentírás jut eszembe. Az első a Mózes első könyvéből, és sötétség borította el a tágas víz özönt. A második hely pedig az Ézsaiás próféta könyvének 61. fejezetéből. Sötétség borítja be a száraz földet, és homály a nemzeteket. De felettetek, felettet, felragyog az igazságosság napja. A hatodik órától a kilencedik óráig sötétség borult az egész országra. Mi áll az Ézsaiás prófétában írva, akik sötétségben és a halál árnyékában voltak, vagy laktak, ragyogó világosságot láttak. Isten megismertette velünk az élet és a békesség útját kegyelme folytán. A sötétségnek azért kellett eljönnie, hogy rámutasson kívülről is arra, hogy az egész világ hatalmas slamasztikában van, sötétségben hever, világosság nélkül, remény nélkül, élet nélkül ebben a világban. De ez azonban nem maradt így. Erre úttalással leszünk húsvét vasárnapján. Felviratt egy új nap, egy új nap. Új élet tört elő Istenünk kegyelme által. De mielőtt az új élet kezdetet kiemelhetnénk, az új élet kezdetét kiemelhetnénk, először is szembe kell néznünk a régi élettel, és meg kell látnunk, hogy Isten hol vetett véget a régi életnek, hogy felismerhessük, hol kezdte el az újat. Istennek volt egy pontja, ahol a réginek véget vetett, és Istennek van egy pontja, ahol az újnak meg lett vetve a kezdőpontja. És higgyétek el, a régi életnek meg lett határozva a vége a Golgotai kereszten. és Krisztussal együtt mi is keresztre lettünk feszítve. Vele együtt meghaltunk, és ha ez nem válhat igazzá az életünkben, akkor az sem lesz igaz, hogy vele együtt feltámadtunk egy új életre. Aki nem tudja elmondani azt, amit Pál apostol tapasztalatból kifolyólag mondott, nem a Bibliát idézve, hanem a saját tapasztalatából beszámolva, és őszinte igaz szívvel, ki nem tudja mondani, hogy Krisztussal együtt meglettem feszítve, az soha nem fogja tudni azt sem mondani, hogy most már élek, de nem én élek, hanem Krisztus él bennem. De bárki legyen az, aki Isten kegyelme által megtapasztalhatja, átélheti, hogy Krisztussal együtt meghalt, az tanúsíthatja azt is, hogy most már élek többé, de nem én, hanem Krisztus él az ő életét bennem. Vajon mindannyiunk szívében ott van-e az a vágy, hogy ezt a két dolgot nagyon konkrétan is megtapasztaljuk, átéljük Istennel ezekben a napokban, hogy szembenézzünk, találkozzunk a végünkkel, és aztán találkozzunk az új kezdetünkkel is. Hát nem lenne ez gyönyörű? Hadd tegyük ezt hittel szívünk ügyévé, foglalkoztassuk magunkat ezzel, és bízzunk az Úrban, hogy megteremtheti bennünk. Hányan el tudják hinni, hogy ez lehet az a hétvége, ez a három nap, amikor Isten nagy dolgokat tud elvégezni mindannyiunkban. De akkor egy dolgot meg kell tennünk, szeretteim. Akkor belsőleg Isten ügyével lépést kell tartanunk, együtt haladnunk azzal. Szívünkben kell, hogy legyen egy megerősítés, egy igenlést és egy amment kell tudnunk mondani minden egyes szóra, amely meghagyatott nekünk, és amelyet ebben az összefüggésben veszünk figyelembe. Azt tudjuk, hogy az első emberek sokkal szörnyűbben érezhették magukat, mint mi, akik soha nem ismertük az Istennel való zavartalan közösséget, hiszen mi automatikusan Istentől elszakadva bűnben születtünk, és így kerültünk erre a világra. Isten azonban egy vágyakozást ültetett belénk ő iránta, az ő szava, és természetesen az ő kegyelme után. Az első emberek esetében ez egy kicsit másképp volt. Estefele, alkonyatkor, a hűvös esti órákban eljött az Úr az édenkertbe, hogy személyesen is beszéljen ezekkel az emberekkel, hogy közösséget tartson velük. El tudom képzelni magamnak, hogy újra ilyen lesz akkor, amikor elhagyjuk ezt a földet, hogy mindig az Úrnál legyünk. De képzeljétek csak el magatoknak, mit érezhettek az első emberek, amikor váratlanul azt a parancsot kapták, hogy takarodjanak ki. És bezáródott az ajtó mögöttük, és az angyal a keringő karddal állt a bejárat előtt. Semmi hozzáférés többet az életfájához, semmi közösség az Úrral. Mondom nektek, bárki, aki már évek óta hívő, és talán részben meg kellett tapasztalnia, hogy mit jelent átmenetileg elszakadni vagy kikerülni az Istennel való közvetlen közösségből, az ilyen ember hangosan vagy halkan azt mondja, az életemnek már semmi értelme nincs. vannak emberek, akiket az Istennel való közösségre lettek elrendelve, és nem tudnak élni az Istennel való közösség nélkül. És ez így kell, hogy legyen mindannyiunkkal. De hiszen az összekötő híd meg lett építve, a kár kegyelemből jóvá lett téve, ezt teljes szívemből hiszem. Nem úgy nézek a paradicsom felé, hogy az angyalt látom ott a köröző karddal, az élet fájához való hozzáférés nélkül, hanem látom azt a szemeim előtt, aki meghalt a Golgotán, és az ő halálában felkiáltott. Bizony, bizony mondom neked, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. A bejárat, a hozzájutás szabaddá lett téve. Abban a pillanatban, amikor a kard, ami Urunk oldalába hatolt, és a vér kifolyt az ő oldalából, ő pedig felkiáltott, hogy elvégeztetett, és kiadta a szellemét. Ezzel a pillanattal az út szabaddá lett téve, a megbékélés, a megváltás, az Istennel való összeköttetés újra helyre lett állítva. Így teljesedett be a Szentírás szava a 2 Korintus 5.18 és 19-ből. De mindez Isten műve. És akkor jön a 19. vers, mert Isten a Krisztusban volt és megbékéltett a világot önmagával. Neked és nekem a szívünkben van az a vágy az Istennel való közösségre törekedni. Ez az oka annak, hogy itt vagyunk, és biztosíthatlak benneteket arról, hogy nem lenne bennünk ez a vágy, ha nem lett volna nekünk szánva az Istennel való közösség. Minden, amit Isten tesz és végez, az jól csinált. Ő adja a vágyat, ő elégíti ki a vágyat, ő adja az ígéreteket, ő teljesíti azokat. Ő egy igazságos Isten, ebben a tekintetben is ki kellett álljon a szava mellett, amit kimondott, még akkor is, amikor azt mondta azon a napon, amikor eszel belőle, halállal halsz meg. A megszegett szavakat nem tudta feltörhetetlenné tenni ő sem. Az át lett hágva, és így az emberek átkerültek a másik birodalomba, vagy a másik területre. De egy valamit megtehetett. Ezt a kárt jóvá tudta tenni, nem érvelésekkel, hanem az ő saját életének a bevetésével a Golgotai kereszten. Szeretteim, itt elérkeztünk a lényeghez. Mivel emberekként személyesen vétkeztünk, és így bűnösök lettünk Isten előtt, az Úr Istennek személyesen el kellett jönnie, hogy jóvá tegye ezt a kárt. Szavakban és ígéretekben ugyan bejelentette, de neki magának kellett megtennie, és meg is tette. Ő véghez vitte, és megtette, és pedig te éretted, és én érettem. Hányan tudják ma elhinni, hogy a megbékélés, ahogyan az majdnem 2000 évvel ezelőtt megtörtént, a tiéd és az enyém. El tudjátok ezt hinni, a mi részünk, a miénk. És ha hiszünk benne, akkor meg is kell köszönjük az Úrnak. A hitetlenség a körülményeket nézi, és az azt mondja, hogy még rég nem vagy olyan állapotban, amilyennek lenned kellene, de ezt talán még közvetlenül az elragadtatásunk előtt is mondani fogjuk, még mindig mondjuk, amennyiben őszinték és igazmondóak vagyunk. De engedjétek meg, hogy ma este elmondjam nektek, a hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. ugyanúgy, ahogy az ószövetségi hívő szentek is magukban hordozták ezt az élő reménységet, anélkül, hogy látták volna az ígéretek beteljesedését. Mi magunkban hordozzuk az ígéreteket, és látni fogjuk annak beteljesedését is. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy nélkülünk nem tudták elérni a tökéletességre jutást. De amikor a teljes szám bement, akkor Jézus Krisztus újra eljön, és létrejön mindazok találkozása, akik reménykedtek, akik vártak, akik hittek, és mi együtt leszünk Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal. Mindazokkal együtt, akik Istenbe vetették a reménységüket, nem önmagukba, hanem Istenben. Ők nem szégyenülhet, és nem szégyenülhetnek meg, és meg fogják látni Isten dicsőségét. A Lukács 23-ban állnak még néhány ígeversek, amerre röviden szeretnék utalni. A Lukács 23, a 47. verstől. Amikor pedig a százados látta, hogy mi történt, dicsérte az Istent mondván: ez az ember minden bizonnyal egy igaz ember volt. És az egész néptömeg, akik összegyűltek, hogy lássák ezt a látványosságot, a jelenséget és mindazt, ami történt, a mellüket verték és hazatértek. Először is csak eddig Istennek e drága és szent ígéje. Itt egy olyan kifejezés van használva, amely egyáltalán nem tetszik nekem. Itt a látványosság szókifejezés van használva, németül színmű. Én a magam szemszögéből inkább helyszínnek nevezném. Ez volt az a helyszín, ahol minden idők legnagyobb csatája, ütközete kellett, hogy eldőljön. Egy csatatér. De akadtak ott olyan bámészkodók is, akik messziről sem tudták, hogy miről van szó. Egy részük amúgy sem hitt, a többiek pedig, akik a Mesiásba vetették a reménységüket, azt mondták magukba, azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Kik voltak azok akkor, akik megértették, ahogy Ézsás próféta megfogalmazza, hogy a nép bűneiért levágják őt? Itt látjuk, vagy olvassuk, és az egész tömeg, amely erre a látványosságra összegyűlt. Ott a kereszt, azon a magaslaton, azon a Golgota dombon, a koponya helyén, és a bámészkodók mindenütt ott vannak, képviselve, és végignézik, bámulják, ahogy a mi Urunkat leköpik, kigúnyolják, megverik. Előtte levetették a ruháját, és egy lila köntöst adtak rá, állítólag, hogy királyi kinézetű legyen. És leborultak előtte, hogy ezzel kigúnyolják őt. Mert az lett mondva, hogy igen, vagy ő mondta, hogy ő a zsidók királya. Egy olyan látványosság, amilyenre még nem volt példa az emberiség történetében, és soha többé nem is lesz. Számunkra ez nem látványosság, mert mi nem vagyunk a nézők. Mi a résztvevők vagyunk, az érintettek vagyunk. Ez egy csatatér volt, egy aréna. Ott kellett legyőzve legyenek a sötétség hatalmai, külsőleg úgy tűnt, mintha Jézus Krisztus verességet szenvedett volna, mintha kudarcot volna az, amiért eltökélte magát. Az övei is elhagyták őt, teljesen egyedül függött ott az ég és a föld között. És mégsem egyedül. Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Szeretteim, higgyük el ma este teljes szívünkből, hogy ez nem csak egy helyszín volt, hanem az isteni döntés helyszíne, a sátán hatalma felett aratott isteni győzelem helyszíne itt, ezen a földön. Mi hasznunk lett volna abból, ha az Úr legyőzi az ellenséges erőket valahol ott fenn a levegő égben. Elvégre nekünk lett volna a feladatunk, hogy megbirkózzunk, megküzdjünk velük. Ő megbirkózott, viaskodott velünk, velük helyettünk, és én hiszem, amit a Szentírás mond erről, és ezt akarjuk most felolvasni. Ezek Isten értékes szavai a Kolossé második fejezetéből, a 13. verstől, Kolossé 2.13-tól. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, Isten titeket is vele együtt megelevenített azáltal, hogy kegyelemből megbocsájtotta nekünk minden vétkeinket. Azáltal, hogy eltörölte az ő törvénye által ellenünk szóló bűnösségi bizonyítványt, vagy vádíratot, amely akadálya volt az üdvözülésünknek, miközben a keresztre szegezte, azt eltörölte. Miután aztán teljesen lefegyverezte a hatalmasságokat, és a kényszert alkalmazó erőszakosságot nyilvánosan kitette azt a közszemléletnek, és győzedelmeskedett felettük ő benne. Halleluja! Ez örökké igaz marad. Még egyszer mondom, külsőleg látjuk a mi szeretett Urunkat ott függeni, földi nyelven szólva tehetetlenül a kereszten. De ott megmutatkozott Isten győzelme. Nem egy fizikai szavakkal való küzdelem volt az, hanem ez volt a megfizetett ár, amivel az ügyet el lehetett intézni. Ami Urunk újra és újra a Szentírás szavával szembesítette az ellenséget, de itt többről volt szó, mint a szavakkal folytatott harcról. Itt a megoldásról volt szó, a megváltásról, a váltságdíjról, arról, hogy az ember újra Istenhez tartozhasson, hogy Isten tulajdonává válhasson. Szeretteim, a ma péntek egy rendkívüli nap volt. De hadd jegyezzek meg néhány dolgot. Az Úr Jézus születése is rendkívüli volt. Az Úr Jézus élete is rendkívüli volt. Az Úr Jézus szolgálata is rendkívüli volt. Az általa tett csodák rendkívüliek voltak. A szenvedése és a halála is rendkívüli volt. Nem létezik olyan ember, személy vagy helyzet, amely ehhez hasonlítható lenne. Nemrég találkoztam valakivel egy repülőjáraton, és azt mondta nekem, hogy igen, Krisztust a többi vallás alapítóhoz hasonlítható. Ó, el sem tudom mondani nektek, hogy mi zajlik le bennem ilyen pillanatokban. Az én megváltóm nem akárki. akit bárki mással össze lehet hasonlítani. Az én megváltóm Isten maga egy emberi hústestben megnyilatkozottan. A mi megváltunk az urak ura és a királyok királya. Azonban az emberek az ő gyengeségében látják őt. Ha összehasonlítjuk őt, mint embert, mások diadalmasan virágokkal elhalmozva mentek haza. Csak el kell olvasni ezeknek az embereknek a történetét. Senki más nem halt meg úgy, mint a mi urunk. De hadd hangsúlyozzak egy dolgot. Az ő halála méltányolva lett. A fájdalom jutalma ott lesz. A számtalan sokaság, én elmerem hinni, hogy senki nem tudja azt így megszámolni. Természetesen számokba kifejezve milliárdokat is mondhatunk, de ha ma 100 000 embert látnánk itt, és felszólítanálak benneteket, hogy számoljátok meg őket, akkor azt kellene mondanotok, hogy igen, ez biztosan nem lehetséges. Amikor a Szentírás egy megszámlálhatatlan sokaságról beszél, az nem kell azt jelentse, hogy ezt nem lehetne számokban kifejezni, de én hiszem, hogy amennyit az ellenség lerántott magával ragadott akkor, amikor a lázadást szított a mennyben, annyit fog Krisztus is magával felvenni, hogy a szám örökké teljes legyen, és az isteni tökéletességben való tökéletesség az örökké valóságig garantált legyen. Azon ne aggódjatok! Isten még nem tette nevetségessé magát soha, és nem is fogja nevetségessé tenni magát soha. Ezekben a napokban is úgy tűnhet, hogy az igazi hívők verességet szenvednek, alul maradnak, kigúnyolják őket, rosszul ítélkeznek felettük, leköpik őket, és mi mindent nem tesznek velük. És mi talán szomorúan megyünk tovább, és kérdezzük magunkat, vagy az Urunkat, meddig tart ez még? Istennél mindennek megvan az ideje. A megaláztatás ideje, a felmagasztalás ideje, a megpróbáltatások és a nyomorúságok ideje, az öröm és az áldás napjai. Isten képes mindent megváltoztatni, és a kellő időben meg is fogja tenni. Ma este ezzel az isteni ténnyel fogunk foglalkozni, hogy Krisztus a te nagy küzdőtereden, a döntés helyén itt a földön elszámolt a sötétség minden hatalmával, hogy legyőzte őket, és hogy a sátánnak nincs semmi jogigénye ránk. Mi meglettünk váltva, szabaddá lettünk téve, meglettünk gyógyítva, ezért ő maga kezeskedett, amikor feláldozta az ő életét a Golgotai keresztfán. A vétkesség kérdése is rendeződött. Ma állandóan arról van szó, hogy ki a hibás, ki a felelős. Azt szeretném nektek mondani, vagy még egyszer hangsúlyozni, hogy a vétkesség kérdése már megoldódott. Alapjában véve mindenki bűnös, még akkor is, ha ártatlannak vallja magát valaki. Isten előtt a mi igazságunk olyan, mint egy beszennyezett ruha, és ő így szól az ő ígéjében, gyertek, ha perlekedjünk egymással, és ha vérvörös is lenne a ti bűnötök, hófehérré fog válni, vagy legyen. A Golgotán van erre a 100%-os garancia számodra és számomra is, és aki ezt nem hiszi el, az a maga bűnében fog meghalni. De nem azért fog meghalni a bűnében, mert vétkezett, hanem azért fog meghalni az ő bűnében, mert nem hitte el, hogy meg lett váltva, és bűnbocsánatot kapott Istentől. És ebben rejlik a lényeg, mert ebben az esetben az ember nem fogadta el az Isten kegyelmi ajánlatát jogilag érvényesnek. Itt van megírva, azáltal, hogy kegyelemből megbocsátott nekünk minden vétkeinket. Halleluja! az összes vétkeinket. Nos, ez esetben mindannyian boldogak lehetünk, mindannyian örülhetünk minden áthágást, minden szabálysértést, nem csak néhányat, nem csak egy keveset, nem csak egy párat, amit esetleg mi választottunk volna ki. Mindet, mindet. És számomra mind az mind. Azáltal, hogy kegyelemből megbocsájtotta minden vétkeinket. El tudod-e hinni ma este, hogy nem maradt meg semmi, amit még meg kellene bocsájtania? Higgyetek úgy, ahogy az írás mondja, és megtudjátok, átélitek, hogy minden bűn megbocsájtatott az ő kegyelméből. Az amen nagyon gyenge volt. Szeretteim, ha boldog akarunk lenni Istenben, akkor úgy kell hinnünk, ahogyan az írás mondja. És aki nem tud, nem képes úgy hinni, ahogyan az írás mondja, az hazuggá teszi Istent. Elolvastátok ezt a János levelében? Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. Ma azért vagyunk itt, hogy higgyünk Istennek, hinni azt, hogy ott a Golgotán bekövetkezett az összeütközés, az ellenséges hatalmak legyőzése, az adósság kifizetése, a bűn kiengesztelése, Isten megbékélése az emberiséggel bekövetkezett. El tudjátok ezt hinni ma este? Akkor felejtsétek el a bűnt és a vétket, mert Isten a feledés tengerébe vetette őket. Mi folyamatosan megemlékezünk és gyötrődünk rajtuk, és így nem jutunk el ahhoz az örömhöz, amit Istenünkben kellene, hogy legyen, kellene, hogy érezzünk, és amiben lehetnénk is. Itt még több áll írva, hogy eltörölte az ő törvénye által az ellenünk szóló, fennálló adósági bizonyítványt, a vádíratot, amely akadálya volt az üdvözülésünknek. Azt tudjátok, hogy amikor adós valaki és a bírósági végrehajtó eljön az illető házhoz, zálogba van véve ez is, az is, le van foglalva ez is, aztán el van kobozva. Ez az egész már nem is lehetséges. A bírósági végrehajtó otthon maradhat, az adósság ki lett fizetve, nincs többé mit elvenni, mert az Úr mindent magára vett, magára megterhelte magát, mindazzal, ami bennünket érintett, a keresztre vitte, és ha ő odavitte, akkor neked és nekem már nem kell hordoznunk. Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Istenünk. Azt kívánom magamnak, hogy ezekben a napokban is ugyanolyan lehetőségünk lenne az evangéliumot ugyanolyan frissességgel hirdetni, mint testvéreink az apostolok tették a kezdetekben, akik mindennek tanúi voltak, szem és fültanúi az akkori eseményeknek. És ki akarja megtagadni tőlem, hogy az Úr újra meg fogja tenni? Hogy mi is szem és fültanúi leszünk Jézus Krisztus feltámadó erejének. Mert hisszük, hogy feltámadott, és hogy vele együtt élhetünk. Most hallgassátok meg magatoknak, ezt is kérlek. És elvetette az adósság levelet, miközben a keresztre szegezte azt. Nem csak ő lett a keresztre szögezve, hanem ez az adósságlevél, a vádírat, amely az összes parancsolatok és tilalmak alapján fennállóan létezett ellenünk. Mi adósok voltunk, és az Úr, ő ezt az adósságlevelet magával vitte a keresztre, oda lett szegezve, ami megváltunkkal együtt. Nem lett a papírkosárba dobva, az adósság levele azzal együtt lett a keresztre szegezve, aki a mi adósságunkat viselte, aki bűneinket hordozta, aki bűnné lett téve érettünk. Vele együtt a keresztre lett szegezve. És amint tudjátok, nem csak a szögek, hanem Isten irántunk érzett szeretete tartotta őt ott a kereszten. De most a továbbiakat is, ami még ehhez tartozik. Majd miután teljesen lefegyverezte a hatalmasságokat, és a kényszert alkalmazó erőszakosságot nyilvánosan kitette azt a közszemléletnek, és győzedelmeskedett fölöttük. Ki látta ezt az ott állók közül? Ki vett valamit is észre? Szeretteim, ez egy szellemi összecsapás volt, egy szellemi összeütközés a világ fejedelmével és annak minden légiójaival. De hálásak vagyunk, hogy az Úr szembeszállt ezekkel a hatalmasságokkal és a kényszert alkalmazó erőszakossággal. De nem csak ennyi, hanem ő teljesen lefegyverezte őket. Ti is tudjátok, hogy a háborúban az ügynek addig nincs vége, amíg az ellenség még mindig fegyverben van. Kezeket fel, a derék szíle, le a fegyverrel, és ez megtörtént az ellenséggel és minden hatalmával, a Golgotai kereszten. Nekem ezt kell elhinnem, mert Isten ígéje ezt mondja, és egyáltalán nem kell erőfeszítéseket tennem ennél fogva. Nyilvánvalóvá fog válni. Elérkezik az a nap is, amikor még az utolsó ellenség is, vagyis a halál, legyőzöttként fog mindannyiunk előtt állni. Ma Isten még megengedi neki, hogy átszállítsa az emberiket, de rajtunk nincs semmi osztaléka, és nekünk sincs semmi részünk ő benne. Isten ígéje szerint átmentünk a halálból az életbe, mert hitre jutottunk Jézus Krisztusban. Az Úr tehát lefegyverezte a sötétség hatalmait, majd nyilvánosan kiállította őket a közszemléletnek. És ismét az a kérdés, hogy ki volt képes nyilvánosan fizikai szemekkel valamit is észlelni belőle. Hiszen ez egy szellemi ütközet volt, egy hatalmas konfrontáció. A sátán azért kapott jogot az emberiségre, mert Éva hallgatott rá, és Ádám hallgatott Évára, így került minden az ő uralma alá, az egész föld. Ő volt, illetve ma is ő ennek a világnak az Istene. Most az Úr, az eredeti tulajdonos, ő megfizette az árat itt, ezen a földön, hogy megváltson minket, hogy megajándékozzon bennünket az üdvösséggel és a kegyelemmel, hogy visszavegyen bennünket az önmagával való közösségbe. Egyrészt, bármennyire is szomorú számunkra ez a nap, hogy Urunknak és megváltónknak ezt a gyalázatos útat kellett végigjárnia, amit senki más nem tett meg, és mégis látjuk benne az ő irántunk való szeretetét, a mindannyiunkat magába foglaló irgalmasságát. Ki tudja ezt szavakkal megmagyarázni, ott és akkor, akkor kimondta az átkot, a szántóföldre töviseket és bokáncsokat fog hordani, itt pedig ő maga viseli a tövis koronát. Aki láthatóan magára vette és hordozta azt, ami átokként ki lett mondva, a saját fejére vette és hordta azt. Ezzel együtt ment fel a keresztre, és lett bűnné téve érettünk, hogy Isten igazságának részessei lehessünk ő benne. Igen, az egész átok rajta ránehezedett, mert megvan írva, átkozott az, aki a fán függ. Ő a fán függött, de te és én, mi is ő benne voltunk. Isten szempontjából Krisztusban voltunk, a világ megalapítása előtt eleve elrendeltettünk arra, hogy részesüljünk Istenünknek ezen üdvre vezető és megváltói tettében, amilyen világosan, ami Urunk a megváltó volt, olyan bizonyosan mi is megváltottak lettünk, mert ez összetartozik. A megváltó hozta létre számunkra a megváltást, csak még egy ígét szeretnék felolvasni, és ez itt a Filippi beliekhez írt levélből van, a második fejezetből. A Filippi 2. második fejezetének a 7. versétől. Sőt, kiürítette önmagát dicsőségétől azáltal, hogy szolgály alakot öltött, teljesen magára vállalta, magára öltötte az emberi sajátosságokat, és az ő testi alkatában embernek találtatott. Ő megalázta magát, önmagát, és engedelmes lett a halálig, sőt, a keresztfán való meghalásig. Ezért, vagy ebből kifolyólag, Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más névnél felsőbbrendű, hogy a Jézus nevére, Jézus nevében minden térd meghajoljon mindazok közül, akik az égben, a földön és a föld alatt vannak, és hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Itt a felmagasztaltatásról van szó. Az Úr Jézus azt mondta akkor, amikor felemeltetem erről a földről, akkor magamhoz fogom vonni Isten minden gyermekeit. Ott a Golgotán egy kicsit felemeltetett a szégyenben és a gyalázatban, de más értelemben, miután győzött és belépett a dicsőségbe, felemeltetett mindenek fölé, és kapott egy nevet, van egy neve, ami minden más névnél magasabb, felsőbb rendű. Mégis el kell olvassak még egy ígét a zsidókhoz írt levél 7. fejezetéből, ahol ugyanaz az íge szintén le van írva, vagy szintén írva áll a zsidók levelének 7. fejezetének 26. versétől. Igen, talán már a 22. versétől, bocsánat, a 22. verstől. Ennek megfelelően Jézus annál inkább egy jobb szövetség kezese lett. Sőt, ezen kívül ott volt a papok sokasága jelentős számba, mert a halál megakadályozta őket abban, hogy hivatalban maradjanak. De itt van egy, aki mivel örökké megmaradt, soha nem változó papság birtokában van. Egy soha nem változó papság birtokában van. Ebből kifolyólag képes tökéletes üdvösséget is biztosítani mindazoknak, akik az ő közbenjárása által Istenhez járulnak, mert örökké él, hogy közben járjon értük Isten előtt. És most jön a vers. Mert szükségünk is volt egy ilyen főpapra, aki szent, fedhetetlen, szeplőtlen, a bűnösöktől elválasztott, és az egek fölé magasan felmagasztalt. Még sokat olvashatnánk, de hadd foglaljuk össze. Az a nap egy nagyon különleges nap volt az emberiség történetében. Az üdvösség történet csúcspontja volt. Sok proféta és igaz ember vágyott arra, hogy meglássa azt a napot, és nem látták meg, vagy nem láthatták meg őt. De elmentek, elaludtak abban a reményben, amit Jób fejezett ki a legjobban. És ha testemtől meg is leszek fosztva, úgy mégis meglátom az Istent. Ők tudták, mert élő reménységet hordoztak magukban, sőt, Jobhoz hasonlóan felkiálthattak. Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megjelenik a földön a napok végén. Igen, ő mindannak beteljesedéseként eljött, amit megjövendőltek. Kedveseim, ő a te és az én reménységem, a te és az én megváltóm. ő benne van a megbocsájtás, a kiengesztelődés, az üdvösség és a kegyelem. Ne higgyük azt soha, hogy Isten valahogy fél munkát végez. Nem. Amit Isten tesz, az tökéletes. És hiszünk egy tökéletes megváltásban, egy tökéletes megbékélésben, egy tökéletes üdvösségben, Istenünk kegyelme által. Ama nap egy rendkívüli nap volt, és ez a mai nap lehet a te és az én rendkívüli napom is, ha megtapasztaljuk és átéljük azt, amit Isten ama napon készített számunkra, akkor magasztalva és dicsőítve távozhatunk innen, és tisztelegve adhatunk dicsőséget Istenünknek. Ki fogja ma elhinni, hogy mindez igaz? Hogy ez tényleg megtörtént? Nagy csata jelenet, így olvastuk. Egy döntő csataütközet volt. És hálás vagyok Istennek, én csak egy győztest ismerek. Nincs megalkuvás, nem, kérlek, nem. Csak egy lehet a győztes, a Golgotai győztes. Nincs megállapodás, nincs kompromisszum, hanem teljes lefegyverkezés, teljes győzelem, teljes üdvösség, teljes kegyelem, higgyétek ezt ma este teljes szívvel. Sokaknak az a benyomása, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy ott létrejött egy megállapodás. Soha, de soha. Ő lefegyverezte az ellenséges hatalmakat, felfedte az ellenséges hatalmakat, és nyilvánosan pellengérre állította őket, sőt, nyilvánosan kitette a közszemléletnek őket. Tehát egy megállapodás vagy megegyezésről szó sincs, hanem egy isteni jellegű megváltásról, egy nagy diadallal, egy dicsőséges győzelemmel, és ebben a Golgotai Isten győzelmébe akarunk belépni hittel. És ezt a gondolatot a végén még egyszer hangsúlyozom. Amikor a mi Urunk meghalt, minden elveszettnek és reménytelennek tűnt. És most talán azt gondolod magadban, igen, az én helyzetem is nagyjából ugyanígy néz ki. Akkor vegyük hát a mi Urunk példáját magunknak, ahol ő a gyengének, a csődöt mondónak, a rosszul kezeltnek tekintett, mint egy olyan embert, akinek most már minden reménye elveszett, éppen akkor mutatta meg Isten minden idők legnagyobb győzelmét a te számodra és az én számomra. Amennyiben Ábrahám magva, utódai vagyunk, akkor ott is reménykedünk, ahol nincs mit remélni, és ragaszkodunk az isteni ígéret szavához, és ezzel tiszteljük Isten. És Isten pedig megerősíti, igazolja bennünk, és rajtunk keresztül az ő szavát. Hogy az ő szava igaz? Én hálás vagyok az emberi történelem, eme figyelemre méltó, egyedülálló napjáért. Hálás vagyok azért, hogy ennek a kihatása egészen a tökéletességre jutásig elér. Mindazok, akiket az Úr még elhív, hozzáfűz, azokra nézve ugyanaz az üdvre jutás érvényes, maga Isten kegyelme és ígéretei. Ha ne talán lennének ma olyanok közöttünk, akik ezt még nem tapasztalták meg, nem élték át, akkor ez a legjobb este erre nézve. Ma, nagy pénteken nem ünnepnapot tartunk, hanem az Istennel való találkozást Jézus Krisztusban, ami Urunk által. Nem azt ünnepeljük, ami a Golgotán történt, hanem megtapasztaljuk, átéljük azt, ami a Golgotán történt. Ez a nagy különbség. Az egész keresztény világ ünnepel, és az igazi hívők megtapasztalják és átélik azt. Ezzel ajándékozzon meg bennünket Isten ma este hitben és bizalommal. Magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Felállunk imádkozni. Azt hangsúlyoztuk, hogy az a nap egy különleges nap volt, egy egyedülálló nap, nagy nap az üdvösség történetében. Ma, ezen a nagy napon, ezen az egyedülálló napon a megváltás egyedi átélése, az üdvösség kegyelmének a megtapasztalása, bár még sokak számára megtapasztalhatóvá, egy élményé válna. Isten színe előtt az lenne a kérésem, ha vannak itt némelyek, akik még nem fogadták be, és nem fogadták el tudatosan az Urat, döntsetek most. Az Úr hív, ő int, ő magához akar vonni benneteket. A megbocsátás és az üdvösség rendelkezésetekre áll. Miközben minden fej meg van hajtva, minden szembe van csukva, és csendes imádságban maradunk Isten előtt. Szeretném megkérdezni, hogy azok, akik szeretnék, hogy imádkozzunk értük, van-e bátorságuk felemelni a kezüket egy rövid időre, majd újra leereszteni. Vannak ott néhányan. Egy, Isten áldjon meg téged is, áldjon meg téged is, Isten, Isten áldjon meg. Hadd énekeljük még egyszer. Úgy, amint vagyok, úgy kell lennie. Úgy, amint vagyok, úgy kell legyen. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem bűneimből. Ó, Isten báránya, én jövök. Mennyi atyánk, te láttad a kezeket és a szíveket. Te ismered azokat is, akiknek nem volt bátorságuk felemelni a kezüket. Te adod meg nekik a szívükben a döntést. Szeretet megváltunk, bár lenne ez a nap egy rendkívüli nap számunkra, mindannyiunk számára közülünk, hogy a Golgota újból a szemünk elé legyen állítva, és átlényegüljön előttünk, hogy ne csak énekeljük dicsőséges Golgata, hogy tudatosítsuk magunkban, mi történt ott értünk, hogy most bennünk is megtörténhessen, és rajtunk keresztül is kinyilatkoztatva lehessen. Szeretet megváltunk. Te minden gyengeségünkben ki akarod mutatni a te győzelmedet, a sátán minden hatalma feletti győzelmet, minden felett, Uram, a Golgota győzelmét. Szeretett Urunk, fogadd el szívből jövő hálánkat, hogy így szólsz hozzánk, hogy megismerteted velünk a te szabadat és a te akaratodat. Szívünkhöz szólsz, Uram, és készségessé teszel minket arra, hogy higgyünk, szolgáljunk és kövessünk téged. Hűséges Uram, még van egy kérésem, vegyél el minden gyávaságot, minden hitetlenséget, vegyél el mindent, ami megakadályoz és megbénít bennünket. Istenem, hogy felszárnyalhatnánk hitben, hogy szívünkből hálát tanúsítsunk neked, mert valóban nagy dolgokat tett. A te szenvedésed és a te halálod megjutalmazódott. Köszönöm neked ezt. A te fájdalmad jutalma, nagy Uram. Itt ül a te vérrel megvásárolt sokaságodnak egy része. Itt állunk szent arcod előtt, hogy megköszönjük neked az egyedülálló megváltást, az egyedülálló üdvösséget, a kegyelmet és a megbocsátást, Uram. Ó, szeretett megváltó! El voltunk választva, Isten és remény nélküliek voltunk. Immár megbékélve lettünk, Istennel is egyesülve. Halleluja, halleluja! Dicsőség és tisztelet, magasztalás és imádat a te nevednek. Hadd hallja meg az egész világ, hogy örvendezünk a mi Istenünkben, mert megváltott minket. Megváltott vagyok, dicsekedhetek vele. Uram, mi nem szégyeljük a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Szeretett üdvözítőm, állítsd elénk és írd a szívünkben, a vádlevél szét lett szakítva, az adósági kötelezettség fel lett szegezve, oda lett szögezve, Uram, a te véred folyt, minden meg lett bocsájtva, kiengesztelődés, kegyelem és üdvösség. Az üdvösség napja felviratt számomra, halleluja, dicsőség Istennek. Az üdvösség napja még ma felviradhat a te számodra, szeretett kedves szív. Fogadd el hittel, az Úr Isten személyesen szól hozzád, egész személyesen. Halleluja, dicsőség magasztalva, elismerve, tisztelve legyen a mi